kultúrától tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlata című műsorban, melyben ezúttal dr. Veles Gáborral beszélgetek, ő a vendégem, az EGRI Dobó István Vármúzeumnak az igazgatója. Úgyhogy mindjárt azzal is kezdjük, hogy szeretném megkérdezni őt, hogy nagyon sok kiállítás van az EGRI Várban, állandó kiállítások is, és időszakos kiállítások is. Most, hogy a honlapon bogaráztam, egy nagyon furcsa című kiállítást találtam, Csőrégészet. A leírásban pedig rendkívül izgalmas dolgokat lehetett olvasni. Mi is ez a kiállítás?
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Valóban ma már egy kiállítás címe is jó, hogyha egy kicsit sejtelmes és gondolkodásra késztet. Talán így az emberek is utána néznek, hogy mit is rejt ez. Ez a csőrégészet, ez utal arra a témára, hogy ez a kiállítás minek mentén, milyen projekt mentén jött létre. Magyarországon a régészet az utóbbi időkben mindig igazodik valamilyen nagyipari beruházáshoz, és ez a cím is egy kicsit erre utal. Az elmúlt években egy termékvezetéket építettek az Alföldön keresztül, és ennek a termékvezetéknek a feltárása során hál' Istennek nagyon sok régészeti lelet került elő különböző korszakokból, és a csőrégészet ezt a 30 méteres sávot, ami ebben a 30 méteres sávban több száz kilométeren keresztül előkerült leletanyag, ezt mutatja be igazából.
Milyen jellegű ez a leletanyag, és milyen korszakból származik?
Hát mivel nagyon nagy távolságokról van szó, azt mondhatom, hogy szinte minden korszakból vannak leletek. Hát talán kivétel a római kor, hiszen az Alföldön ez nem igazából jellemző, de valóban avar, szarmata, szíta, honfoglaláskori leletanyag is került elő. Hát az a vendég, aki belép a kiállítás ajtaján az első teremben, hiszen a gotikus püspöki palota földszinti 4 időszaki kiállító termében találkozhatnak a vendégeink ezzel a tárlattal, az rögtön egy nagyon különleges installációt lát, mégpedig egy markoló kanalát. Ugye ahogy a felső humusz réteget lehúzzák a régészek a feltárandó területről, ezt mutatja be nagyon ötletesen ez az installáció, és ott már valóban a markolókanál alatt látszanak azok a foltok, azok a lukak, ami még egy közönséges szemlélőnek talán nem sokat mond, de a régészettől aztán izgalomba jön igazán.
Van a honlapon egy olyan is, hogy interaktív ez a kiállítás, tehát a látogatók nem egyszerűen megnézik ezt a kiállítást, hanem ennél többet is tehetnek, maguk is megfoghatnak dolgokat.
Törekszünk erre már jó ideje, hogy ne jelentsenek a vitrinek az üvegek egy elzárt felületet a tárgyak és a látogatók között, mindig legyenek átjárási lehetőségek, olyan pontok, ahol a látogató is részévé válhat magának a tárlatnak, kipróbálhatja önmagát és azt a tudást is esetleg, amit már ezen a kiállításon elsajátított. Ha már itt az első teremnél jártam és erről beszéltem, bemutatunk olyan leleteket, ahol előkerülnek gabonatárul edények, de már örült formában is gabonafélék, tehát már lisztként, illetve különböző kövek, amelyen látszik az, hogy az emberi kéz dolgozott rajta, hogy így fogalmazza. Hát ilyen őrlőköveket helyeztek ki a rendező kollégák ebbe a kiállításba, és itt bizony a magvakkal is próbálhatják, hogy milyen erőkifejtés kell ahhoz, hogy egy-egy gabona magvot liszté őröljenek. Tehát ki lehet ezt is próbálni. Régészeti a tárlat. Aki látott már ilyen tárlatokat, ott nagyon szép edényeket láthatunk, de hogy ezek az edények cserépedények, darabokban jönnek elő, ez azt hiszem a legtöbb régészeti ásatásnak a jellemzője. Itt bekapcsolódik a restaurátor munkája, a restaurátor műhelyben dolgozó szilikátos kollégák azok, akik hát egy mai Lego játékhoz hasonlóan keresik meg a cserepeket, vizsgálják meg az élprofilokat és az összetartozó darabokat összeállítva, majd pedig kiegészítve újra alkotják, azt kell, hogy mondjam, ezeket a csodálatos több ezer éves kerámiákat. Hát erre is van egy olyan program, ez már egy kicsit az informatika világába visz, ahol a gyerekek és a felnőttek is egy számítógép segítségével virtuálisan állíthatják össze az előkerült cserépdarabokból az adott korszakra jellemző kerámiát.
a kiállításba, hogyha belép valaki, hogyan tagolódik, mennyire válnak külön a másolatoknak a részei az eredeti tárgyaktól, illetőleg milyen rendszerben épül föl az egyes termek, hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
Hát maga a csőrégészet is követett egy útvonalat, és ennek megfelelően úgy építettük föl, vagy építették föl, hiszen azt azért mondjuk el, hogy ez a Debreceni Déri Múzeum munkáját dicséri, hiszen ők voltak a kiállítás fő szervezői, és még rajtuk kívül négy megyei múzeum is bekapcsolódott, akiknek a területén átment ez a termékvezeték. Az előkerült egyes ásatásokat mutatjuk be, itt általában egy-egy korszak egyben került elő, tehát egyben az ásatásnak a bemutatása az az adott korszaknak a bemutatását is jelenti. Külön van tehát a Xita, a Szarmata lelőhely bemutatása, és hát nyilván az ott előkerült, ha sírokról van szó, nagyon érdekes temetkezési típusok vannak például, és annak a leletei, hogy mik kerültek elő, tényleg különleges ékszerek is előkerültek a sírokból. Tehát a tematika az elsősorban a korszakok szerint épülne fel.
Hogyan jött létre ennek a kiállításnak az ötlete, és hogyan kapcsolódik a múzeumnak a kiállítás politikájába?
Hát ez egy érdekes kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az utóbbi időben viszonylag kevés régészeti kiállításunk volt. Az Egri várban nagyon sok a középkori téma, a fegyverkiállítások, és ezt igazából keresik is a vendégeink. A képzőművészet szintén Eger jellegénél adódva, és hát a gyűjteményekhez kapcsolódva is. És úgy érezték a kollégák is, hogy egy kicsit hiátus az, hogy mi ugye megyei múzeum vagyunk, és minden tudományág jelen van nálunk, hogy egy fordítsuk figyelmünket a régészet témaköre felé is. Állandó kiállításainkon természetesen van régészeti téma, ez főképpen a vári régészeti anyagra fókuszál, de bizony már jó néhány év telt el, hogy nem volt kiállításunk. És hát egy véletlen találkozás volt, tudomást szereztünk erről a csőrégészet témáról Debrecenben, és a véletlen pedig annyiban is közrejátszott, hogy a Déri Múzeum felújítás alatt van, és most ez a kiállítás gyakorlatilag raktárban lenne, hogyha Eger nem csap le, hogy úgy mondjam, vagy nem ajánlkozunk, és nem örülünk nagyon annak, hogy ez a tárlat főszezonban, amikor nálunk több százezer látogató jár, az Egri várba kerülhet.
Mennyire szoros egyébként a kapcsolat más múzeumokkal, és azon belül a Déri Múzeummal, hiszen van másik kiállítás is, ami a Déri Múzeum anyagából került Egerbe.
Így van. Azt gondolom, hogy egyre inkább felértékelődnek ezek a kapcsolatok a megyei múzeumokkal. A magyar műtárgy kincs, hogy így mondjam, a műtárgyállomány nagyobbik része van vidéken, és tényleg nagyon különleges darabok vannak. Sajnos méltatlanul sok helyen raktárban vannak különleges tárgyak. A Déri Múzeummal korábban már beszélgettünk a műsor előtt az egyiptológiáról. Egy múmiát mutattunk be a múzeumunk éjszakáján, egy éjszakára volt nálunk vendég. Ezt az egyiptomi múmiát akkor 6000 látogató nézte meg 5-6 óra lefolyása alatt, és hát ekkor kezdtünk minél inkább figyelni egymásra, oda és vissza is, hiszen Deger és Debrecen között a turisták mozgása is nagyon jól megfigyelhető, az egyik városból a másikba is viszont kirándulnak az emberek, erre látogatói felméréseket is készítettünk, és azt gondolom, hogy a Déri Múzeummal különösen jó és jól felépített ma már a kapcsolatunk.
Szó volt, többször emlegettük az állandó kiállítást. Hogyha valaki már volt 2-3 évvel ezelőtt, talál-e valami újat, mást, ami megváltozott az állandó kiállításban?
Én azt gondolom, hogy igen, és mindenképpen azt emeljük ki, hogy egy kiállítás mögött azért nagyon sok tudományos kutatás van. Ha valaki például az Egri vár története kiállítást látogatja meg, ugye az Egri vár története kiállítás a gótikus palota emeletén 1965 óta létezik. Tehát ha csak valaki a címet keresi, akkor azt mondja, hogy húha, ez már azért egy régi dolog. Ez nem így van, azóta már 3 kiállítás épült föl ebben a témában, és hogy megújulhat a tárlat, azt valóban annak köszönhető, hogy például Eger esetén egy műhely munka zajlik a háttérben. A vártörténeti kutatásoknak 80-as évek eleje óta a központja Eger, 2 évente konferenciákat szervezünk a témakörben, és hát ennek a műhelynek a szellemi vezetője, hogy így mondjam, Ervárkonyi Ágnes professzor asszony, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezetője, nyugalmazott tanszékvezetője, és tényleg a korszakkal foglalkozó kutatók itt 2 évente összejönnek egymással, megosszák kutatási eredményeket, vitáznak egymással, és kiadványok létre, amelyek ma már a felsőoktatásba is nagyon jól beépültek. És ezekre épülve tudjuk a témát évről évre jobban kibontani, mint elméletben, mint pedig a tárgyanyag is bővül, régészeti ásatásokban, vagy akár azt is mondhatom, hogy például az egri várat ábrázoló metszetek sorából nagyon sokat ismerünk külföldről is, és például Svédországból is került elő nemrégiben egy várábrázolás, ami hát nyilván összevetve a többi korabeli ábrázoláson nagyon érdekes következtetésekre adhatok ott.
Mennyire vannak visszajáró látogatók? Mérik-e, figyelik-e ezt?
Igen, rendszeresek a látogatói felmérések nálunk. Ebben az Eszterházy Károly Főiskola hallgatóinak, illetve tanszékeinek a bevonásával viszonylag pontos képünk van arról, hogy kik érkeznek hozzánk. Hát azt mondhatjuk, hogy körülbelül az egynegyede a látogatóinak visszajáró vendég. Tehát ez egy 20-25% között van, ami egy nagyon pozitív visszajelzés arra, hogy az a munka, amit végzünk, az folyamatosan megújul, hiszen ha nem találkozhatnának mindig újabb és újabb programokkal, kiállításokkal, akkor bizonyára nem lenne érdemes visszatérni Egerben.
És a visszatérő látogatók, mi az, ami a leginkább vonza őket, illetőleg az új látogatóknak mi az, ami a leginkább feltűnik? Külön lehet-e választani ezt?
Hát ezt nagyon nehéz így elkülöníteni, mert az év során más-más az, amivel újdonságként egy látogató találkozhat. Főszezonban nagyon sok turisztikai programunk van, történelmi témákban, kiállításaink is a főszezonban törekszünk arra, hogy egy szélesebb réteget megszólító téma legyen mindig jelen. Így a csőrégészet mellett ugye említettük a Déri Múzeum fegyvergyűjteményét, ami most látható Egerben, a Dobóbástyában, ahol már ugye mióta Dobóbástya megnyílt, most már ugye 6. éve lesz, már több ilyen nagy szabású fegyvergyűjtemény mutatkozott be, és hát ezt igazából keresik a látogatók. De a művészetek iránt, a képzőművészet, a festészet iránt érdeklődőknek ősszel és tavasszal kínálunk különleges tárlatokat.
Most van egy egészen különleges tárlat, amit ugye Fodor Sándor professzor úr közben járásával hoztak létre, az iszlám kalligráfiáról szól. Hol van ez a tárlat, és hogy jött ez létre?
Igen, ez egy nagyon különleges kollekció. Egerben volt egy konferencia nemrégiben, amihez gyakorlatilag ez a kiállítás Egerbe érkezett, ott nyílt meg, de hát ez a konferencia ez 3 napig tartott. A világ minden részéből, nyilván ott az iszlám világra gondolok, Szudántól, Egyiptomon át, Szíriáig, Törökországig érkeztek vendégek, és úgy gondoltuk, hogy ha erre a konferenciára egy ilyen különleges anyag, egyébként egy banknak a gyűjteménye, és nagyon érdekes darabokról, kézzel festett darabokról van szó, már Egerbe érkezik, akkor ne szorítkozzon ez 2 napra és egy konferencia épület bemutató termébe, hanem ezt felhoztuk az Egri várba, és most jelenleg a Dobóbástya egyik szintjén látható, nem sokáig már, július végéig lesz ez a tárlat Egerben.
Közben nálam föl van írva, hogy az Albaraka Türk Bank gyűjteményének 30 alkotása, amely 5 különböző stílusú iszlám kalligráfiát mutat be, tehát ezt lehet majd látni, és akkor egy kis zene után fogjuk folytatni a beszélgetésünket.
Sumáját hírom Eger várának, veszedelmének mi az aljának, szégyen vallását török hadának, nagy diadalját az magyar hazának. Nagy bőver ezt, mint szép krónikában, néktek megírtam állapotjában, így rövid szóval, csak Sumájában, hogy ne légyetek restek hallgatásban. Ez időben kapitányok Egerben, Dobó és Megcsei vannak tisztségben, Ali Pasa Ahmed vezér ott terem, 1052 esztendőben.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontaktrádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal dr. Veres Gáborral beszélgetek, az EGRI Dobó István Múzeumnak az igazgatójával. Beszéltünk eddig több kiállításról is, volt a csőrégészet, a vitézlő nagy szépség, az állandó kiállítás és a segíts fele barátodat, társadalmi szolidaritás az iszlámban, iszlám kalligráfia kiállítás. És többször szó volt arról, hogy az állandó kiállításhoz, meg a többi kiállításhoz is kapcsolódnak különböző programok. Az állandó kiállításnak sok része van. Sokféle program kapcsolódik hozzá. Hogyha valaki az interneten nézi, akkor most éppen egy nagyon aktuális, nagy volumenű program is lesz. Szeretnénk néhány szót hallani róla.
Hát kezdjük akkor egy kicsit a kiállítások felől tényleg a programokat. A látogatói felmérésekről beszéltünk, és valóban, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a tucatnyi kiállítás közül, ami ma az EGRI várban látható, állandó kiállítás, időszaki kiállítás, magánkiállítás, mit néznek meg a látogatók, akkor még mindig a kazamata rendszer és a hősök terme az, amit aki eljön Egerbe, attól függetlenül, hogy látta-e már vagy sem, mindenképpen megtekint. A kazamata rendszeren az elmúlt években azért végrehajtottunk némi látogató-csalogató fejlesztést, bár még újabbakat tervezünk, hiszen például a kőtár az, amit még nem tudtunk megújítani, és majd egy most következő projektünkhöz kapcsolódva, egy vizelvezetéshez kapcsolódva szeretnénk ezt is felújítani. De magában a járatrendszerben, aki járt mostanában nálunk, az tapasztalhatja, hogy különböző effekteket helyeztünk el, tehát például amikor a tárlatvezető az ágyú terembe ér, akkor meg tudja azt mutatni, hogy hogyan is sült el maga az ágyú, mekkorát rúgott hátra, milyen volt a hanghatás. Tehát mozgásba tudja hozni egy szerkezet segítségével, és hát ez természetesen robban, füstöl, stb. Vagy ugyanígy, amikor arról mesél, hogy az aknafigyelő folyosókat hogyan is használták, a törökök ugye előszeretettel ásták be, vagy bármelyik ostromot, tehát Eger esetében ugye a törökökre kell gondolnunk, a falak alá ugye aknát próbáltak ásni, hogy így robbantsák fel a falszakaszt, és ugye utána a gyalogsági rohammal bevegyék az erődöt, hogy ezt hogyan lehetett megfigyelni, hogy melyik oldalon is próbálnak aknákat ásni, és amikor erről beszél a tárlatvezető, akkor nagyon jól szemlélteti az a dob, amin pereg ugye a borsó, vagy az a vizesedény, ahol látjuk a rázkódást a víz felszínén, és hát ezeket is ugye az utóbbi években helyeztük ki, vagy épp az alagút robbantásnál ugye lekapcsolódik a villany, és egy nagy robajt hallhatunk, mennyivel életszerűbbé és elképzelhetőbbé teszi ezeket a történelmi eseményeket és történelmi tényeket. Nagyon kedvelt az utóbbi időben a kazamata kapcsán a fáklyás vezetés, mint program. Ez nyári időszaknak garantált esti programja. Amikor az emberek ugye Egerben nagyon sokféle látnivaló van, napközben, ha ilyen jó idő van, mint az elmúlt napokban, akkor a strandon vannak az emberek, és sok esetben este kívánkoznak a múzeumba. Nagyon sikeresek a múzeumok este, éjszaka, sötétben, ezt ugye a múzeumok éjszakája program is igazol, akár nálunk, akár másütt az országban több ezer ember jön el néhány óra alatt tényleg a múzeumba, és néhány éve már ebből kiindulva szerveztük meg ezeket a bizonyos fáklyás vezetéseket, ami azért különleges, mert a kazamata rendszerben egy történelmi kosztümből öltözött tárlatvezető este 8 órakor, 9 órakor még bevíz valóban fáklyával csoportokat a sötét kazamata rendszerbe, és valóban mennyivel jobban elképzelhető, amikor nem a mai elektromos fényeket látja az ember, hanem egy fáklyával érzi a fáklyának a füstjét, és úgy világítja be a kazamata rendszert, ahogy azt egykor tette, nem egy fix fényt látunk, hanem egy lobogó tűznél. Talán sokan maguk elé képzelik a film jeleneteit is, amikor így mennek át a kazamata rendszeren, és nagyon népszerű valóban ez a program. De hogy még mindig a kazamatánál maradjunk, és kanyarodjunk rá egy olyan programra, ami nagyon aktuális, hiszen a hét eseménye már Egerben, koncertek is vannak nagyon gyakran a kazamatában. Beszéltem az esti időszakról, amikor különleges a kazamata rendszer. Hát délben ugyanígy különleges, mert amikor ilyen forróság van, akkor az emberek szívesen mennek le a föld alá, ahol hűvös van, 12-14 fokon ilyenkor is, és bizony délidőben a vár udvar el néptelenedik, hiába van bent esetenként több ezer ember a várban, alig látunk az udvaron valakit, mindenki behúzódik a jó hűvösre, és ez leggyakrabban a kazamata rendszer. Történelmi programjaink keretében itt a kazamata rendszerben sétáló koncerteket szerveztünk, és ez délidőben van. Egy pár éve próbáltuk ki, és nagyon-nagyon népszerű volt. Pontosan ezért hűvös van, a zenészek is nagyon szívesen mennek le a hűvösbe, hangszerek is jobban szólnak, mint fönt a melegen a tűző napsütésben. és sikerre volt ítélve az ötlet, úgy tűnik. Mi is ez a program? 16. éve rendezzük meg a Végvári Vigasságok Történelmi Fesztivált az Egri Várban. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan kezdeményezés volt 1996-ban, ami már nagyon régóta érett, hiszen adott egy történelmi környezet, adottak legendák, ami a várhoz kötődött, és adva van egy olyan történet az 52-es ostromról, amit gyakorlatilag Magyarországon mindenki ismer. Keresi, ha elérkezik Egerbe ezt a környezetet, keresi a szereplőket, keresi azt a világot. És hát ehhez a kiállítások persze nagyon jó támpontot nyújtanak, de ettől egy kicsit ma már én úgy gondolom, hogy több kell. Ezt rendszeresen nem is tudjuk megtenni, persze erre is próbálkozunk, és majd talán erre is jut idő, hogy beszélgessünk róla. Legalább alkalmanként egy-egy fesztivál program, egy-egy történelmi program erejéig tegyük ezt meg. Ez a Végvári Vigasságok programsorozat ezt célozta meg. Az Egrivár különböző történelmi korszakait, hiszen azt azért tegyem hozzá rögtön, hogy Szent Istvántól a Rákóczi szabadságharcig volt jelentősége, nagyon nagy jelentősége a várnak, hiszen első királyunk már püspökséget alapít a Várdombon, tehát akkortól az ország egyik kiemelt központja a Várdomb. Tehát ezeket a történelmi korszakokat szépen be tudjuk mutatni egy fesztiválban. Zeneileg, hadtörténetileg, táncokkal, és gyakorlatilag olyan egzotikumok is helyet kaphatnak itt, mint például a török kor, hiszen bár 1552-ben sikerült az Egri várat megvédeni Dobónak és az általa vezetett várőrségnek, de aztán 1596-ban elesik, és 91 évig török kézre kerül a vár, tehát van a várnak egy török korszaka is, tehát abszolút annak is van létjogosultsága, hogy a történelmi korszakok között a török korát is megjelenítsük az Egri várnak. És ez egyben, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény. Van olyan napunk, amin egy napon belül teheti meg ezt a 600, 700, 800 éves utat a látogató Egerben.
Milyen programok formájában?
Hát a legkedveltebb programok haditorna bemutatók, én azt gondolom. Egerben, a várban is működik egy haditorna csoport, az Egri Vitézlő Oskola, majdhogy nem egyidős ezzel a programmal, egy évvel később alakultak 1997-ben. Ők a vár török korszakának a bemutatására tették föl életüket és vérüket, hogy így mondjam, valóban egy nagyon lelkes csapatról van szó. Elkészítették azokat a korabeli viseleteket, a fegyverforgatásban edzőket fogadtak, tanulmányozták ezeket a történelmi könyveket, ahol pontosan leírják, hogy hogyan is használták a fegyvereket, és olyan bemutatókat is konstruáltak, amiben egy-egy epizódba rejtve a haditudásokat is megmutathatják, és felidézik az adott történelmi korszakot. Ezek közül, hogy csak egyet említsek, ugye amikor az 52-es ostromot magát mutatták be a várban, hát óriási sikere volt valóban, hogy ott elevenedtek meg a vár egyes helyszíneihez kötődő elemei az ostromnak, hiszen ezt az 52-es ostromot nagyon jól ismerjük. Nem csak azért, mert ugye Gárdonyi megírta. Gárdonyi már egy nagyon jó alapot használ a Tinódi Lantos Sebestyénnek a krónikáját. Tinódi Lantos Sebestyén az Egri ostromot követő hónapokban ott jár a várban, tehát még találkozott azokkal a katonákkal és tisztekkel, akik az ostromban részt vettek. Interjúkat készített velük mai szóval szólva, tehát napról napra 38 nap történetét lejegyezte. Nagyon jól tudjuk azt, hogy mikor értek oda a törökök a vár alá, mikor voltak a gyalogsági rohamok napra pontosan. És hát Gárdonyi ezt még kiegészíti a saját kutatásaival, Tinódinak a jegyzeteit, tehát ez egy valóban hiteles történet. Tudjuk azt, hogy Dobó apródjai melyik bástyán estek el, tényleg pontosan, és ez egy olyan lehetőség, amivel ha nem élnénk, és nem ott azokon a helyszíneken mutatnánk be a látogatóknak, akkor úgy gondolom, hogy ez nagy badarság lenne a részünkről.
Van a várban egy panoptikum is. Mennyire lehet tudni, hogy külsőleg hogyan néztek ki, mennyire hitelesek ezek a panoptikumok? Most az öltözettől eltekintve magukra, a figurákra gondolok.
Igen, az Egri Csillagok panoptikum vállalkozásként működik nálunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy az országnak az egyik első panoptikuma volt. Ma már sokfelé találkozhatunk hazánkban ilyen panoptikumokkal, de a rendszerváltást követően, illetve a rendszerváltás idején még nem nagyon volt nálunk, és tényleg ez az elsőként alakult meg. Azt tette ezt lehetővé, hogy az Egri Csillagok filmnek a viseleteit, az öltözékeit sikerült ennek a vállalkozónak megszereznie, illetve elkészíteni ez alapján. Tehát egyrészt a hitelesség nem ismerjük azért olyan pontosan az egri hősöknek az arcát. Talán Dobó István az, akiről maradt fenn ábrázolás, és ez is elsősorban a síremlékén tekinthető hitelesnek, a többiekét nem nagyon, de hát kicsit a filmre emlékeztet, én úgy gondolom, ez az embereket, és ott pedig nagyon karizmatikus alakok jelentek meg, ha csak Sinkovics Imrére gondolunk. Ő azt hiszem, hogy örök dobó ma Magyarországon, hiszen mindenkinek az ő hangja és az ő arca jut eszébe.
Ha már a filmnél tartunk, van egy másik nagy vonzereje is az egri várnak, 3D-s film. Ez is mióta van a várban, és milyen tapasztalatok vannak vele kapcsolatban?
Próbálkozunk olyan újszerű megoldásokkal, amivel meg tudunk szólítani olyan látogatói csoportokat is, akiket egyébként nagyon nehezen. Itt beszélgettünk is róla, hogy például a középiskolások teljesen más módon szólíthatók meg ma már, hiszen más módon jut el az információ hozzájuk. És hát amikor ennek a 3D-s filmnek az ötlete felvetődött, egy nagyon kiváló informatikus csapat, egri csapat révén, akkor ennek nagyon megörültem, és próbáltunk helyet keresni ennek a mozinak. Történészekkel dolgoztak együtt az informatikusok, tehát hitelesnek tekinthető abszolút az, amit a moziban láthatunk. 1552-ben hogyan nézett ki az egri vár, erről szól gyakorlatilag ez a kisfilm. Bemutatja Egert, Eger városát, milyenek voltak a házak, milyen volt a városfal, milyenek voltak a városkapuk, és aztán a vár felé kanyarodunk, és láthatjuk magunk előtt azt az erődöt, ami, hogyha a látogató ma körül jár, már nem ugyanaz, természetesen a várnak a külső várrésze, a nagyobbik része nincs is meg, de ha ezt a filmet nézi meg talán először, és azt követően sétál egyet, akkor keresheti azokat az objektumokat, hogy mi volt meg 52-ben, mi maradt belőle, és tudatosodik benne az, hogy itt több korszaknak az építészeti stílusa van jelen, gyakorlatilag 1000 év építészete látható egyben az egri várban, ennek a maradványaival, illetve eltűnt objektumaival együtt.
Sajnos az időnk nagyon megy, úgyhogy megint elérkeztünk a következő zenénkhez, egy rövid zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést, és jön a Kaleidoszkóp is. Kedves hallgatóink, itt vagyunk tehát a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, a Kontakt Rádióban. Nagyon sok mindent hallottunk eddig az egri várral kapcsolatban, az ottani kiállításokról. Hallgassuk akkor meg a híreket más kiállításokról is, tehát jön a Kaleidoszkóp. Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban a Rákóczi Induló címmel nyílt egy kiállítás, mely december 22-ig lesz megtekinthető, a Rákóczi Szabadságharc 300. Liszt Ferenc születésének pedig 200. évfordulójára rendezték. A Rákóczi indulónak a történetét lehet áttekinteni, például, hogy Rákóczi nevéhez hogyan kapcsolódik, ki valójában a dallam szerzője, miért Liszt Ferenc feldolgozását Erkel Ferenc lejegyzésében jelentették meg, Berlioshoz hogyan került a mű, és még sok egyebet is. A Budapesti Magyar Nemzeti Galériában Magáért beszél címmel nyílt egy kiállítás a Fiatal Képzőművészetek Stúdiójának az Egyesülete, tehát az FKSE szokásos éves kiállítását rendezte meg, amelyik kiállításnak az az érdekessége, hogy a fiatal művészeket a kiállítás kurátora valamilyen kérdést tesz fel nekik, és erre a témára reagálva kell az alkotásokat elkészíteni, amelyek a lehető legkülönbözőbb képzőművészeti műfajok lehetnek, festészet, videó, fotó, rajz és szobrászat, valamennyi megtalálható. Az idei év kurátora Petrányi Zsolt volt. 125 munkát lehet most megnézni, közel 40 alkotótól.
A kiállítás célja az, hogy a most induló művészek minőségi munkáit bemutassa markáns alkotásokkal, jelezve, hogy az európai és a világ képzőművészeti kihívásának ők is megfelelnek. Szintén Budapesten a Bélyeg Múzeumban Artpostal, Artposté, Mail Art, Csak szabadon címmel nyílt kiállítás a francia Michel Bobo gyűjteményét lehet itt megnézni. A gyűjtemény érdekessége, hogy a művészbarátokról nevezetes gyűjtő számos francia és nemzetközi művészt kért meg arra, hogy alkossanak különböző borítékdíszeket, felületeket, bélyegeket, bélyegzőket, postai kezelési jelzésekhez hasonló alkotásokat, és 32 országból, mind az 5 kontinensről lehet itt látni műveket. A Budapesti Néprajzi Múzeum egy szokatlan kiállítást rendezett, Etnomobil 2.0, lakókocsiban megrendezett utazó kiállítás ez ugyanis, ami valójában egy alternatív múzeumi kiállítás, 17 különböző múzeum vesz részt az Néprajzi Múzeum szervezésében, és a témája a mozgás és kultúra. Most július 20-án fog elindulni, és október 15-ig rója az utakat, egy muzeológus és egy múzeumpedagógusnak a közreműködésével lehet majd megtekinteni, és különböző dolgokat lehet látni ebben a valójában lakókocsiban, amik az utazással és mobilitással kapcsolatosak, kezdve a meneküléstől egészen a tanulás célú vagy az üzleti utazásokig, a diaszpórák utazásaig, a kamaszok mobiltárgyaiig, turizmus, tájékozódás, mozgáskorlátozottság és még nagyon sok egyéb témában is. Interaktív kiállítás, mindenütt, ahol megáll, meg lehet nézni, és ki lehet bővíteni, vagyis a műtárgy rejtvényekben résztvéve hozzá lehet tenni, lehet például bérletet készíteni, mozgási naplót, körpanorámát, és saját mobiltárgyak dokumentálását is. Most a Néprajzi Múzeum előtt lesz 20-án, és utána pedig a Művészetek Völgyébe Kapolcsba megy. És hogyha már vidéken járunk, térjünk át egy másik területre, Mezőkövesdre, ahol a Mezőgazdasági Gépmúzeumban Székely életképek, tárgyakban őrzött hagyomány címmel nyílik kiállítás. Haszman Pál Néprajzi Múzeumnak az anyagából mutatják be elsősorban a régi mezőgazdasági szerszám és gépeket, korabeli gőzgépeket, cséplőgarnitúrák, traktorok, motorikus erőgépek, talajművelőgépek és jó néhány egyedi mezőgazdasági szerszám látható, amelyek a Csernáton levő múzeumnak a kincsei. Magáról akkor az alsó Csernáton levő Haszman Pál múzeumról is ejtenék néhány szót. Itt egy állandó kiállítás van, és Székely életképek, ez a kiállításnak a címe. Valójában egy 17-től 19. századig épült, végső formájában neoklasszicista kúriában rendezték be a kiállítást, 1831-ben nyert el azt a formáját a Damokos Gyulaféle kúria, amelyik ma is fennáll, és több mint 2 hektáros terület veszi körül ezt a parkot rendezték be skanzennak, illetőleg a múzeumot, a múzeum épületét is, a kúriát is berendezték különböző kiállításokkal. Kertben vannak székely házak, székely kapuk, kopjafák, keresztek, sírkövek, sőt még vízimalom is található. Az épületekben pedig skanzen jelleggel a korabeli butorzat, berendezés, különböző tárgyi emlékanyagok és eszközök is láthatók. Magában a kúriában, a késő középkori boltíves pincében magyar öntött vasművességet mutatja be egy kiállítás, és kályhamúzeum is látható, és van ugyanebben az épületben rádiós kiállítás van, amelyik a legkorábbi készülékekből is bemutat néhányat, így kristálydetektoros fülhallgatós rádiók láthatók például itt, vevőkészülékek is vannak, különböző hangrögzítő, hangvisszaadó készülékek, telefonok, gramofonok, sőt, patefonok is, az 1920-as, 30-as évektől kezdődően, és nagy részük ma is működőképes. Ugyanakkor található itt egy olyan rész is, amelyik a környéknek, illetőleg a helybeliek közül művelődéstörténeti, illetőleg más szempontból neves személyeknek az életét, munkásságát mutatja be, Vég Antal például és Bot Péter itt élt és alkotott. Kapcsolódik ehhez a múzeumhoz a kertben egy népfőiskola, aki a népművészetek iránt érdeklődik, itt megtanulhatja. és ha már a népművészeteknél tartunk, illetőleg népfőiskolánál, oktatásnál, akkor szeretném fölhívni a figyelmet Sepsi Szentgyörgyre is, ahol a Székely Nemzeti Múzeumban Spirál nemzetközi alkotótábor záró aktusaként egy kiállítás nyílt 12-én, és itt a szimpózium ideje alatt készült alkotásokat mutatják be, a vizuális kultúra legkülönbözőbb formái láthatók. De ugyanebben a múzeumban természetesen van állandó kiállítás is, amit a honlapjukon alaposan érdemes tanulmányozni, és a Vendéglátóipari Múzeumnak egy vendégkiállítása, amelyiknek a címe a Fekete Leves, a kávéfőzés története. Ezt is igen tudom ajánlani. És visszatérve akkor Magyarországra, Győrbe kiránduljunk, a Radnai gyűjteményben lefejezve a Dracula vámpír mítosz nyomában címmel nyílt kiállítás, és azért is említettem mindjárt Erdély után, hiszen Drakuláról Erdély, Erdélyről Dracula jut nagyon sok embernek az eszébe, így volt ez a Géci Ádám esetében is, aki amikor beszélgetett egyik tanítványával, és megjegyezte, hogy ükszülei Erdélyből származnak, akkor rögtön a Dracula téma jutott az eszébe a hölgynek, és innen származik ennek a kiállításnak a címe is. Persze a kiállításon nem csak Draculát lehet látni, illetőleg a vámpír mítosszal kapcsolatos dolgokat, mert ez az egyik vonulata a kiállításnak, egy sorozat humoros, melankolikus képekkel, legtöbb emberi alak egyszerű turista, de mégis kísértetiesek vagy egy kicsit drámaiak a szereplők. Képek, rajzok, videók, hang, fotó és installáció meg szobor egyszerre található ezen a kiállításon. A másik vonulata a kiállításnak a lefejezve szóra vonatkozik, itt pedig egy berlini elektroakusztikus zeneszerzővel több mint 10 évig együttműködött Ádám Géci, a zeneszerzőnek a neve Thomas Gerwin, és a közös működés hatására készült alkotásokra vonatkozik a lefejezve szó. Verőcén a Gorka Géza Kerámia Múzeumban Gyrgyl Kálmán műépítész emlékkiállítása nyílt meg. Ez az építész volt például az, aki a Mária utcai szemészeti klinikát tervezte, vagy a Zeneakadémiát, vagy a Vörösmarty téren álló luxusáruházat, a Ferenciek terén a Klotild palotát, és még számos egyéb épület is, például a Szegedi Klinika is neki köszönheti létét. 1943-tól lakott Verőcén, korábban nyaralója volt itt, ezért rendeztek Verőcén a művész munkásságáról egy kiállítást, ahol képekkel, rajzokkal mutatják be emlékeit, építészeti alkotásait, amiknek reprezentatív historizáló, később pedig a korai szecesszió a jellemzője. Veszprémben egy mecénás dicsérete, válogatás a Győri Városi Művészeti Múzeum Radnai gyűjteményéből címmel nyílt kiállítás, és itt Ripple Rónai József, Gulácsi Lajos, Derkovics Gyula, Bernát Aurél, Egri József, Szőnyi István, Hinz Gyula, Borsos Miklós, Medgyesi Ferenc, Bekködön Fülöp, Beszédes János, és még másoknak a művei van, csupa olyan név, ami mindegyike külön-külön is megérne egy kiállítást. Nem véletlenül mondom ezt, tudnélik Hinz Gyulának a könyv illusztrációiból a Váci Értéktárban nyílt kiállítás Bóbitától a Bibliáig címmel. Több mint 140 könyvből választotta ki 25-öt, ezeknek az illusztrációi láthatók itt a grafikai tárlat formájában. A késő avantgárd kiemelkedő mesterének a szemén keresztül különböző történeteket, meséket lehet látni, például Swift Gulliver utazását, Musszénak a szeszélyét, de olyanokat is meg lehet itt nézni, mint Móricz Zsigmondnak a Török és a tehenek, vagy Vörös Sándor Zimzizimje, és miután gyermekmű alkotások is szerepelnek, ezért a gyermekek számára külön mesekuckót építettek, ahol magukat a könyveket is nézegethetik, nem csak külön-külön egy-egy szép grafikát. Székesfehérváron a Fekete Sas Patika Múzeumban Álom és élet, portrék, Őri Tóth István fotográfus emlékkiállítása nyílt meg, nem az egyetlen, Székesfehérváron ezen kívül még 3 emlékkiállítás nyílt meg, a 4 kiállítás alkot egy egységet. És hogy miért nyílt ez a kiállítás, illetőleg ezek a kiállítások, tudnélik Székesfehérváron Őri Tóth István nem csak hogy fotózott, hanem művészet szervező is volt, az egész műfajnak otthon teremtett, számos kiállítást rendezett pályatársai és tanítványai számára, és hát nemrégiben halt meg, 2010-ben, úgyhogy így emlékeztek meg róla, annál is inkább, mivel a hagyatékot a város intézményei és a család együtt dolgozza föl. Most Opusztaszerre, hogyha kirándulunk, Népek, Lovak, Évezredek címmel nyitott egy kiállítás a Nyereg Szemle programsorozat keretén belül, és a Kárpát-medence különböző több évszázados lovas szokásait, lovas történetét mutatja be, többek között a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből való egyedi lószerszámok és lovas díszek segítségével, de használati tárgyak és kiegészítők is vannak. Tehát lehet itt látni szironytartós vereteket, kantárrózsákat, sarkantyúkat, rozettákat, patkót, zablát, kengyelt, meg szívégeket is. És ha már a szívégeket említettem, akkor Debrecenben a Tímár házban multidéző mesterségek sorozaton belül Tóth Sándor szígyártó mesternek a kiállítását rendezték meg, aki 1950-es években ismerkedett meg a szakmával, Kati László mesternek a segítségével, azóta nagyon sok kulacsot, sallangot, kantárt és más bőrdíszművet készít, műhelyében nagyon szívesen megosztja ismereteit, olyannyira, hogy feleségével együtt, akit egyébként Németi Erzsébetnek neveznek, bőrös szígyártó szakkönyvet is írt. Alkotásait hazai és nemzetközi kiállításokon is több helyen bemutatta már, és 2001-ben a Művészet Mestere címet is megnyerte. Ugyanebben a Tímárházban a gyermekekre külön gondoltak, Gyermekélet régen és ma címmel egy kiállítás nyílt, ezen a kiállításon természetesen régi és modern játékok láthatók, a tárgyi valójukban, illetőleg fényképpel, és a kiállítás érdekessége, hogy ehhez szerveztek egy olyan tábort, foglalkozássorozatot, ahol az itt látható játékokat a gyerekek maguk is megpróbálják elkészíteni. És ha már Debrecenben vagyunk, akkor a Medgyessy Emlékmúzeumban is érdemes ellátogatni, legalábbis azoknak, akik kedvelik a sört, mert Hrabár galaxis pillanatképei és a pilzeni régió sörtörténete látható ott egy kiállítás keretében. Végül Komáromban a Klapka György Múzeumban invitálom kedves hallgatóinkat, ahol 20 év Brigécióban címmel nyílt kiállítás, a kiállítás pedig azért szerepel benne a 20 év, mert 20 éve működik együtt a Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE-nek az ókori régészeti tanszéke, ami a Régészettudományi Intézet részét alkotja ott. Dr. Borhi László és Számadó Emese vezetésével folytatnak közös ásatásokat, tanszéki ásatások ezek a római koros hallgatók számára. Nagyon sok feltárás volt a Szőnyi városrészben az elmúlt időszakban, és amikor az új biodízel üzemet elkezdték építeni az olajgyárban 2007-ben, akkor egy nagyon szokatlan lelet is előkerült, egy római kori hordó. Vörösfenyőből készült, több mint egy méter magas volt, és egyértelmű, hogy kútbélésként használták már a rómaiak valamivel később, mint amikor eredeti funkciójában még használatban volt. Nagyon szépen restaurálta Kerti Károly és Naus Emese restaurátorok, és az az érdekessége ennek a hordónak, azon kívül, hogy teljesen épp hordóvá vált a római korból, hogy van rajta egy bepecsételt fölirat is. A föliratból pedig kiderül, hogy a Legio Prima Adjutrix tábori kórházába illetékmentesen lehetett benne szállítani. Hogy mit, az nincsen kiírva, feltételezhetően borról van szó. Tehát ez abban a városrészben került elő, ahol a múzeum saját maga folytat feltárásokat az önkormányzat és az NKA támogatásával, viszont a polgárváros tárja föl a régészeti intézettel közösen. Na most a kiállításon ennek az elmúlt 20 évnek a rajzos, képes dokumentációja található meg, és tárgyak is láthatók, viszont a tárgyak jelentős része bekerült az állandó kiállításra már, tehát érdemes ezt az időszakos kiállítást és a brigéciói állandó kiállítást egyszerre megnézni, a különböző tárgyakat egymásnak megfeleltetni. Előzetesként pedig szeretném fölhívni a figyelmet a Győrik Szantusz János Múzeumnak a új kiállítására, amelyik 21-én nyílik az érctől az aranypénzig, válogatás a múzeum éremgyűjteményéből. És a művészetek völgyére, amelyik Kapolcs, Vigánt Petent és Talján Dörögtön kerül megrendezésre ezúttal 21. alkalommal, ide indult az a bizonyos Néprajzi Múzeumbeli hálókocsis kiállítás, és a Néprajzi Múzeum itt szervez a Dokuár dokumentumfilmes központtal Pokréta és Bicikli Lánc címmel Magyar Néprajzi Filmfesztivált is. Elsősorban zenét és költészetet kedvelőknek ajánljuk számukra, nyújt nagyon sok érdekességet, de akik a kiállításokat kedvelik, azok is bőségesen nézegethetnek itt, mert csaknem 50 helyszínen lesznek kiállítások. Mindezek után térjünk akkor vissza most már az Egri várra, amiről nagyon sok érdekes dolgot hallottunk. Hallottunk táborról és különleges tárlatvezetésekről is, viszont ami most nagyon aktuális program, ez a több napos mulatság. Erről szeretném, hogyha még egy kicsit beszélnénk, hogy pontosan mikor is lesz ez, és hol lehet a részleteknek utána nézni.
Tehát a Végvári Vigaságok Történelmi Fesztivál július 21 és 24-ek között, tehát most csütörtöktől vasárnapig kerül megrendezésre. A vár honlapja az egrivar.hu, tehát mindenki ezen megtalálja a részletes programot, haditorna bemutatók, történelmi zenei koncertek, hastánc bemutatók, táncelőadások, és hát sorolhatnám nagyon sokáig a programokat. Amire még szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az Egri Vár is otthont ad a nyári színházi előadásoknak július és augusztus hónapokban. Ezeknek az előadásoknak is a profilját, a fő profilját a történelmi előadások adják, bár egy kicsit másképpen, hiszen itt már musicalekről van szó. A legnépszerűbb már 5-6 éve bemutatásra kerül a várban az Egri Csillagok történelmi musical. Én azt gondolom, hogy aki még nem látta, az feltétlenül nézze meg, hiszen azon a helyen, ahol az ostrom zajlott, megtekinteni egy ilyen tényleg érzelmeket korbácsoló darabot, én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes. Emellett a Zrínyi, a Fejedelmet, illetve a Tenkes Kapitányát mutatja még be az Agria nyári játékok ezen a nyáron. Ez is a vár honlapján, illetve az Agria játékok honlapján a részletes programot megtalálják a rádióhallgatók.
Meg még ott megtalálják azt is, hogy táborok is vannak Egerben?
Hát a táborok természetesen, bár ezeknek most júniusban már vége lett. A vártábor szintén 15-16 éve már nagyon-nagyon népszerű, gyakorlatilag most már nem is nagyon merjük hirdetni, hiszen nincs annyi kapacitásunk, hogyha meghirdetnénk, fogadni is tudjunk mindenkit. A vár történelmi korszakaihoz és a várban folyó kutatásokhoz kapcsolódó témákat tematikusan dolgozunk föl mindig.
És elhangzott itt a kutatás szó. Milyen kutatások zajlanak a vár területén, illetőleg a várban dolgozó szakemberek mikkel foglalkoznak?
Hát régészeti ásatásunk most jelenleg a várban nincsen, de nagyon készülünk már rá, mert úgy tűnik, hogy a következő években egy nagy fejlesztés elé néz az Egri vár, egy Európai Uniós pályázat úgy néz ki már, hogy sikeresen túljutott a második körön is, és 1,7 milliárdos fejlesztés indul jövő év elejétől. És hát ehhez kapcsolódva két ponton már biztosan ásatást fogunk folytatni, de hát a többi építési területen is mindenütt régészeti megfigyelés, és hogyha objektumok kerülnek elő, természetesen ásatás követi. Egy példát, hiszen az időnk nagyon elszaladt, a gótikus palota mögötti külső északi várfalnak hiányzik az egyik része. Ezt vissza szeretnénk építeni, ezt is egy ásatás fogja természetesen megelőzni. És hát az Egriváról annyit tudni kell, hogy miután Habsburgok 1702-ben a külső várat teljesen felrobbantják, ezt követően mint egy kőbányaként használják. Eger barokk belvárosa ekkor épül föl a 18. században, és a vár köveit használják a líceum, az éseki palota és különböző polgári házak építéséhez. Egerben a líceumnak most zajlik a rekonstrukciója, teljesen felújításra kerül a egykor egyetemnek szánt épület, és a földszintjén a pince részen pilléreket bontottak meg, és ezekre már nem lesz a későbbiekben szükség, és a bontás során kiderült, hogy ezek falakból származó maradványok, tehát ezeket valamikor a 18. század közepén az Egri várból építették be a líceumba. Amikor ez nyilvánvalóvá vált, mi kértük a kivitelezőket, hogy ezek a kövek hagy kerüljenek vissza az Egri várba, és szerencsére ennek nagyon megörültek ők is, hiszen nem nagyon tudtak volna mit kezdeni ezzel a kővel. Tehát így jó 200-250 év elteltével az Egri várból egykor kibontott köveket mi az északi külső várfalba vissza fogjuk építeni.
Vannak-e még egyéb tervek? Egy percünk van még.
Hát ennyi alatt már nagyon kevés az, amit el tudok mondani. Az EGRIVÁR honlapján látható ennek az Európai Uniós fejlesztésnek egy diasorozata, amin bemutatjuk részletesen azt a 6-7 helyszínt, ahol a fejlesztések megvalósulnak, és azokat a programokat is, amelyek kötődni fognak a 4-es számú épület, a provizori pince helyreállításához, vagy a szép bástya rekonstrukciójához. Úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy kattintson rá erre az Európai Uniós diára, és ott megnyílik előtte fotókon is, és szövegben is azt, hogy mi is várható itt a következő 2 évben.
Tehát akkor dr. Veres Gáborral beszélgettem az EGRIVÁR-ról, és mindenkinek nagyon ajánljuk, hogy menjen el lehetőleg a héten, de hogyha a héten nem tud, akkor a későbbiek során is nagyon izgalmas, érdekes programokkal és kiállításokkal várják. És kedves hallgatóim, akkor jövő héten ennek az adásnak az ismétlését hallgathatják meg, a hét folyamán pedig már fölkerül a tárlatról tárlatra logóval elérhető archívumba, úgyhogy azokra a kiállításokra is fölhívjuk a figyelmet, és kellemes nyaralást kívánunk mindenkinek. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető Dr. Győri Hedvig.